Az elemzői várakozásoknál gyengébb volt a magyar gazdaság teljesítménye az idei év második negyedévében, mondta az Inforádiónak a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár István szerint idén nem érheti el a 2%-ot a növekedés.
Negyedéves alapon 0,2%-kal zsugorodott a magyar gazdaság, és éves összevetésben is mindössze 1,5%-os volt a GDP növekedés, ami hát ugye a tavalyi recessziós periódushoz képest nem egy dinamikus bővülés, és előzetesen a portfólió által megkérdezett elemzők is arra számítottak, hogy negyedéves alapon lesz egy 0,5% körüli növekedés, és éves alapon pedig 2% feletti, vagyis mindkét előrejelzés tulajdonképpen mélyen alulmúlt a valóság.
Ez mit jelent, nem vagyunk túl mégse a recesszión?
Azt gondolom, hogy a recesszión azért túl vagyunk technikai értelemben is, hiszen az első negyedévben volt növekedés, tehát az a technikai feltétel, hogy két egymást követő negyedévben zsugorodjon a magyar gazdaság, az nem teljesül, tehát ilyen értelemben nem tértünk vissza a recessziós periódusba, és azt gondolom, hogy a következő időszakban mégiscsak valamiféle élénkülés várhat a magyar gazdaságra, de ezzel együtt is nagyon kiábrándító ez a második negyedéves adat, hiszen azt mutatja, hogy azok a fékező erők, amelyek jelen pillanatban működnek a magyar gazdaság tekintetében, azok jóval erősebbek annál, mint amire számítottunk.
Melyek ezek a fékező erők?
Alapvetően két fontos tényezőt érdemes kiemelni, és egy harmadikat bizonytalanul mellé tenni. Az egyik az a ipar, illetve az export gyengélkedése, ami alapvetően a külső környezet kedvezőtlen alakulása miatt állhatott elő. Most már nagyon régóta szenved a magyar export, ezen belül is különösen látványos a jármű, illetve az akkumulátorgyártásnak a kiviteli gyengélkedése, amit elsősorban a külföldi kereslet magyaráz, de az is, hogy az elektromos autóra való átállás ebben a gyenge konjunkturális környezetben jóval alulmúlja a korábbi várakozásokat. Ez egy rendkívül alacsony tempóban zajló folyamat jelen pillanatban, és ez nem segíti a hazai termékeink iránti kereslet növekedését külföldön. A másik fontos tényező az az, hogy bár nagyon gyorsan nőnek már a reálbérek, hál' Istennek Magyarországon, mégis a lakossági fogyasztás rendkívül visszafogott ütemben bővül csak, amit általában egyfajta óvatossági motivumként szoktak értelmezni az elemzők, miszerint nagyon megnőtt a megtakarítási ráta, a lakosság óvatos, a bizonytalan gazdasági környezetben nem szívesen költekezik, és ezért hiába van most már végre növekedés a bérekben a tavalyi visszaesés után, ez nem testesül meg olyan dinamikus forgalom növekedésben a kiskereskedelemben és más fogyasztási szegmensekben, ami elegendő lenne az, hogy a gazdaságot dinamizálja és ellensúlyozza a külső kereslet visszahúzó hatását. És megjegyezném, hogy a harmadik tényező, amire egyelőre nem látunk rá pontosan, de erős a gyanunk, hogy a külkereskedelmi adatok alapján gyengén teljesített a harmadik nagy felhasználási terület is, a beruházás is, hiszen azt láthatjuk, hogy az import sem nő gyorsan, és ezt már nem az energia számlánk magyarázza, mint az elmúlt években, hanem valószínűleg más felhasználási tételek, és valószínű, hogy erre nem elég magyarázat a fogyasztás gyengékedése vagy lassú növekedése, hanem inkább a beruházásnak a visszaesése az, ami valószínű. Vagyis összességében ez az a nagy kép, hogy lenne ugyan egy élénkülés a magyar gazdaságban, várjuk azt, hogy a külső környezet javuljon, várjuk azt, hogy a lakosság befagyott fogyasztása élénküljön, és azt is, hogy azért előbb-utóbb reagálva azért a vállalati szektor beruházási aktivitása is élénküljön, de egyelőre ebből nagyon keveset látunk. Ezért sajnos a második negyedév az kifejezetten visszaeséssel. Tehát mindenki azt gondolta, hogy azért ez a kis lakossági fogyasztás bővülés, ez meg tudja menteni azért a magyar gazdaságot attól, hogy újra zsugorodást láthassunk benne.
Mindezek függvényében tartható lesz-e az a kormányzati várakozás, amely idén 2,5%-os GDP növekedést vázol fel?
Előzetes számításaink szerint, amit itt gyorsan az adat megjelenése után megtettünk, úgy tűnik számunkra, hogy ahhoz, hogy ez a 2,5%-os növekedés összejöjjön, ahhoz a harmadik és a negyedik negyedévben is az előző negyedévhez képest 2% körüli GDP növekedés lenne szükséges. Ez nagyon gyors, hiszen ugye érezhető, ha egy negyedévben 2%-os GDP növekedés van, az évesítve 8% körüli növekedés, tehát egy nagyon-nagyon dinamikus felpattanásra lenne szükség. Most persze mondhatjuk azt, hogy annyi ilyen egyszerű lehúzó tényező sérti most a magyar gazdaságot, dolgot, hogy ha ezek eltűnnek, akkor lehet egy gyors felpattanás, de ennek a jelei egyelőre nem látszódnak, és azért ez egy ilyen szinte példanélküli dolog lenne, ha két egymás követő negyed évben ilyen gyors lenne a növekedés. Úgyhogy én most azt mondanám, hogy egy 2% körüli, vagy akár az alatti GDP növekedés sokkal valószínűbbnek látjuk az első fél év teljesítménye alapján, mint 2,5%. Ugye az első fél év így mindösszesen 1,5%-os GDP növekedést hozott, ami azért érezhetően nagyon messze van a 2,5-től, tehát a második fél évben ennél egy sokkal-sokkal gyorsabb, a 2,5%-nál sokkal-sokkal gyorsabb éves alapú GDP növekedésre lenne szükség. Ezt egyelőre azért nem látjuk a részadatokból, hogy lenne jele annak, hogy ilyen gyors felpattanás és fordulat következne be, akár a külső környezetben, akár a hazai nyomottabb gazdasági hangulatban.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Idén 1,8-2,2%-kal bővülhet a magyar gazdaság, jövőre pedig a 3,5%-os növekedés mindenképpen elérhető. Erről Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt a TV2 Mokka című műsorában.
Az eurózóna országai bővültek 0,6%-kal, az Európai Unió összessége pedig 0,7-tel, tehát az látszik, hogy Portugáliát és Spanyolországot leszámítva mindenkit megelőztünk. Tehát ez egy jó hír, ők távol vannak persze a konfliktustól, és itt rá is térhetünk arra, hogy tulajdonképpen miért állt elő ez a helyzet, alapvetően két ok miatt. Egyrészt a ukrán-orosz háború még mindig rányomja a bélyegét az európai gazdaságokra, másrészt pedig van egy tartós problémánk, ez a versenyképességi probléma Európában, az európai gazdaságok, főleg a német gazdaság, ami mínusz 0,1%-kal zsugorodott éves összevetésben is, az nincs jó állapotban, a magas energiaárak, a versenyképességi problémák azért mutatják magukat. Én arra számítok, hogy az év második felében bővülni fog a gazdaság. Nagyon meghatározó lesz, hogy mi történik Amerikában, tehát hogy a béke vagy a háború oldala tud-e nyerni, és milyen költségvetést tudunk készíteni 2025-re. De a második fél évben már egy folyamatosabb, erőteljesebb növekedés várható, és 2025-ben pedig ez a 3,5%-os növekedés elérhető. Sajnos visszatérve az idei évre, azért az idei évi növekedéseinket át kell gondolni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 1,8-2,2 közötti növekedés a ebben az évben.
Varga Mihály pénzügyminisztert hallották. Folytatódott a visszaesés a lakásépítésekben itthon. 2024 első fél évében mindössze 6027 új lakás épült, 18%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek száma valamivel több mint 8900 volt, ami szintén 18%-kal marad el a 2023-as adattól. A részletekről Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem.
Nem túl kedvező az összkép az első fél évben a lakásépítéseket tekintve. 18%-kal kevesebb lakást épült Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ha csak a második negyed évet nézzük, akkor 13,2% a visszaesés. Érdekes egyébként a részletes adatokat megnézni. Van olyan vármegye Bács-Kiskun, ahol kétharmadával több lakás épült, mint a egy évvel korábban, ugye ez az egész első fél évre vonatkozik. Még több olyan vármegye is van, ahol felére esett a lakásépítések száma, Komárom, Esztergom, Jász, Nagykunszolnok, vagy éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg. Még egy fejlettebb vármegyét, Vas vármegyét érdemes még idehozni, ahol 84% a visszaesés. Itt mindössze 23 lakás épült fél év alatt, de egyébként ennél is van alacsonyabb adat. Nógrád megyében 16 darab lakás épült 6 hónap alatt, tehát ugye itt vannak olyan vármegyék, ahol nagyon alacsony a szám, viszont azért vannak olyan vármegyék, ahol magas ez a szám, ugye ilyen például Fejér, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, tehát azok a vármegyék, ahol azért a gazdaság jobban teljesít, ahol jobban van igény a munkaerőre, úgy látszik, hogy ott jobban épülnek a lakások, és oda szívesebben mennek a munkavállalók, szívesebben költöznek a családok.
Visszatérve az országos statisztikára, az, hogy 18%-kal kevesebb lakás épült idén az első fél évben, mint tavaly az évazonos időszakában, ez konkrétan darabszámra mit jelent? Hány lakást vettek használatba?
Ez darabszámra azt jelenti, hogy 6027 lakást vettek darabszámra, egy évvel korábban 7354 volt ez a szám. Ugye itt azért óvatosan kell bánni azzal, hogy ezt felszorozzuk kettővel, és ebből következtetést vonjunk le az egész éves darabszámot illetően, hiszen az a jellemző, hogy a negyedik negyedév szokott nagyon erős lenni. Tehát ha megnézzük a tavalyi számot, akkor ilyen 7300 lakás épült az első fél évben, és 7800 csak a negyedik negyedévben, tehát ebből még azért az egész évre nem vonnék le következtetést, viszont az látszik, hogy nem lesz erős az idei év, tehát a tavalyi évtől lesz egy érdemi elmaradás.
Ugye az építési engedélyek számából lehet következtetni arra, hogy alakulhat az év egésze, bár ugye nem minden idén kiadott építési engedélyből lesz használatba vételi engedély is. Az építési engedélyek száma miként alakult?
Az építési engedélyeknél egy 17,5%-os visszaesés van, és valóban igaz az, hogy azért ezt a kapcsolatot óvatosan kell értékelni. Nyilván nem feltétlenül kedvező előjel egy ekkora visszaesés, de historikusan az látszik, hogy amikor nagy fellendülés van, abból sem szokott nagy növekedés következni utána az elkészült lakásokra. Itt nagyon érdekes a területi elosztás. Budapesten harmad annyi kiadott építési engedélyek száma, mint egy évvel korábban volt. Növekedés van ugyanakkor a vidéki városokban. Hát Budapesten itt valószínűleg inkább az lehet, hogy a nagy projektek nem annyira indulnak most. Lehet, hogy drágában is jutottak finanszírozáshoz, vagy nem látják annyira azt, hogy most jó áron tudnának értékesíteni utána.
Az alapvetően nem túl erős számok hátterében milyen okok vannak?
Ja, mindenképpen volt itt azért egy csúnya kamatkörnyezet az elmúlt időszakban. Idehoznám azért az építőipar árait, amik nagyon magasak. Idehoznám azt, hogy a gazdasági helyzet bizonytalan. Ugye láttuk a GDP adatot, hogy az is a várakozásoktól elmaradt, tehát azért még a gazdasági környezet mindig nem annyira jó, és bár most már nőnek elég erőteljesen a reálbérek, tavaly azért volt egy kisebb csökkenés, ami megint hozzájárulhatott ahhoz, hogy sokan féltek elkezdeni. Tehát amikor egy 20% fölötti infláció van, akkor azért feltehetően a háztartások kétszer meggondolják, hogy belevágnak-e az új lakásépítésbe.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. 2024. augusztus 1-től felemeli a kormány a pénzügyi tranzakciós illeték mértékét. Erről akkor döntöttek, amikor módosították az extra profitadókról szóló kormányrendeletet. A változtatás egyelőre a vállalatokat érinti, a lakosságra december 31-ig nem vonatkozik. A döntéssel a készpénzfelvétel és az átutalás forgalmi díja is emelkedik. Több bank már jelezte, hogy az emelést áthárítja az ügyfelekre, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Palkó Istvánt kérdeztem.
Első körben a vállalkozásokat érinti a tranzakciós illetéknek a megemelése közvetett módon, hiszen magát az illetéket a bankoknak kell megfizetniük, ugyanakkor ezt jellemzően tovább hárítják, és az elmúlt napokban megjelent banki hirdetmények azt mutatják, hogy ez ténylegesen meg is történik augusztus 1-ével egy sor pénzintézetnél. 2024. augusztus 1-től érvényes egyrészt a tranzakciós illetéknek a megemelése, másrészt van egy október 1-i határidő is, innentől kezdve pedig egy úgynevezett kiegészítő tranzakciós illetéket vezetett be a kormány a pénzemek közötti átváltást is tartalmazó tranzakciókra vonatkozóan. Az augusztus 1-i elsőkörös változás az elsősorban díjemelést jelent, az eddigi 3000-ről 4500-re emelkedik a tranzakciós illetéknek az általános mértéke. Készpénzfelvétel esetében eddig ez 6000 volt, ez pedig 9000-re emelkedik. Előbbi esetben, tehát a nem készpénzfelvételes tranzakciók esetében eddig 10 000 forint volt az illetékfizetésnek a felső határa, ez 20 000 forintra emelkedik, míg készpénzfelvétel esetében nem volt eddig sem határ, és a jövőben sem lesz.
Melyek azok a bankok, amelyek már érvényesítik ezt az illetékemelést?
Az eddig megjelent hirdetmények alapján a KNH Bank, az Erste Bank, a Granit Bank, valamint az OTP Bank jelezte már, hogy a kis, illetve mikrovállalkozási ügyfelekre továbbhárítja a tranzakciós illetéket. Nem minden esetben egységes ez a továbbhárítás. Vannak olyan számlacsomagok különösen, amelyeket 2013 előtt alkalmaztak a bankok, és még ezt használják a vállalkozások, amelyek esetében például az OTP banknál október 1-ével történik meg a díjaknak az emelkedése.
Mekkora teher ez a vállalkozások számára, hiszen ugye egyelőre a lakosság nem érintett, december 31-ig, tehát évvégéig a lakosságra nem vonatkozik a pénzügyi tranzakciós illeték mértékének emelése.
Azt feltételezzük, hogy a bankok mind tovább hárítják, és 100%-ban tovább tudják hárítani a tranzakciós illetéket. Ez ugye a nagyvállalatok esetében egyáltalán nem evidens, hiszen a nagyvállalatoknak a pozíciója azért sokkal erősebb, de hogyha ez megtörténne, akkor az idei évben 85 milliárd forintnyi többlet teher várna a magyarországi vállalatokra, hiszen a kormány azt jelezte, hogy ettől az intézkedéstől 85 milliárd forintnyi többletbevételt vár az idei évben, 2025-ben pedig a teljes évet tekintve ez elérheti a 200 milliárd forintot. Ekkor már ugye hatályba fog lépni a devizakonverziókhoz kapcsolódó október 1-i illetékkiterjesztés is, illetve a jövő évtől elvileg már a lakosságra is korlátlanul tovább tudják hárítani a bankok az illeték megemelését. Ebben persze elképzelhető változás, hiszen nem biztos, hogy a kormány ezt engedi, de hogyha így lenne, akkor akár az évi 200 milliárd forintot is elérheti az a többletteher, amelyet a vállalkozások, illetve a lakosság együttesen fognak fizetni az illeték megemelése miatt.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. Már van olyan bankkártyás megoldás, amellyel adómentesen adhatunk itthon borravalót. A HelloPay által kidolgozott alkalmazással ezt a plusz összeget dedikáltan annak a pincérnek vagy pultosnak adhatjuk, aki kiszolgált minket egy-egy vendéglátóhelyen, mondta az Inforádiónak a HelloPay ZRT vezérigazgatója. Varga Norbert hozzátette, már 700 olyan pultos van Magyarországon, akinek ez az összeg a nap végén adómentesen a privát bankszámlájára kerül.
Mi itt a HelloPay-nél kifejezetten vendéglátóhelyek, rendezvények és fesztiválok bankkártya elfogadással, készpénzmentesítéssel foglalkozunk, és gyakorlatilag a megoldásunkkal, a direkt borravaló megoldásunkkal a évek óta elérhető készpénzes borravalódási lehetőséget ültettük át bankkártyás környezetbe. A direkt borravaló esetén a termék ellenértéke az gyakorlatilag a céges számláján íródik jóvá, még a beállított borravaló, az pedig a kiszolgáló személyzetnek a magánszámláján, ezáltal a közvetlenség biztosított, és ilyen formán a készpénzhez hasonlóan gyakorlatilag az így adott borravaló az járulék és adómentes, hiszen nem árbevétele a cégnek.
Kik az önök legfőbb partnerei, milyen területet kívánnak ezzel a megoldással kiszolgálni?
Ja, a Horeca piacon dolgozunk, tehát a legfőbb partnereink azok az egész évben nyitva tartó vendéglátóhelyek, éttermek, szórakozóhelyek, és gyakorlatilag elmondható, hogy mai nappal nagyságrendileg 180 helyen vezettük be sikerrel a direkt borravaló szolgáltatásunkat, és most már több mint 700 pultosunk van beregisztrálva, akik napi szinten használják ezt a rendszert, és ezt a számot szeretnénk tovább növelni vendéglátóhelyeken.
Vendéglátóhelyek és pultosok külön is beregisztrálhatnak?
A vendéglátóhelyeknek magát a bankkártya elfogadási szolgáltatást biztosítjuk, és a megoldásunk segítségével a vendéglátóhely tulajdonosok vagy az ügyvezetők regisztrálhatják az ott dolgozó személyzetet. Minden pultos be tud regisztrálni a rendszerünkbe, és gyakorlatilag ott kap egy egyedi azonosítót, vagy egy teljesen integrált megoldásba, pincérrendszerekkel, adóügyivel integrált megoldásba egy órával gyorsan és kényelmesen tudja azonosítani magát, és mind asztali, mind pedig pultos kiszolgálásnál tudjuk, hogy ő adta el a terméket, ezáltal a beállított borravalót neki kell kapnia, és megtörténik az elszámolás direktben a magánszámlájukra. A mi megoldásunknál ezt akkor tudjuk biztosítani, hogyha az adott vendéglátóhelyen szerződéses viszonyban vagyunk, tehát mi csináljuk náluk a bankkártya elfogadást, és gyakorlatilag az adott helyhez, hiszen ugye ott ők ott vannak bejelentve, ott dolgoznak, ott regisztrálják őket hozzá. Illetve az nagyon fontos kiegészítés még, hogy gyakorlatilag ugyanabban az elszámolási ciklusban, amikor a helyhez számolunk el, ugyanakkor történik a pultosok, felszolgálók kifizetése. Az idei évben kezdtünk el fókuszálni a direkt borravaló szolgáltatásunk terjesztésére, de azt gondolom, hogy a sikerességet azt leginkább az mutatja, hogy az átlagos borravaló arány azokon a helyeken, ahol a direkt borravaló szolgáltatásunkat bevezették, az nőtt, tehát mondhatnám, hogy szignifikánsan nőtt, több százalékos, több bázispontos növekedés figyelhető meg, és ez ténylegesen annak köszönhető, hogy azáltal, hogy a borravalót a magánszámlára jóváírjuk, a pultos sokkal motiváltabb, ezáltal gyakorlatilag nő a kiszolgálás színvonal, az ügyfélelegedettség, és a vendégek sokkal szívesebben adnak borravalót.
Varga Norbertet, a HelloPay vezérigazgatóját hallották. A német autók dominálják a magyar használt autópiacot, ebből az országból érkezik hozzánk a legtöbb használt személygépkocsi, ez derült ki a használtautó.hu összegzéséből. A részletekről Horváth Andrást, a használtautó.hu autópiaci szakértőjét kérdeztem.
A kutatás alapján Németország áll az élen, a német autók a kedvencek, utána pedig a japánok következnek, majd az Egyesült Államok, bár itt hozzá kell tenni, hogy az Egyesült Államok valószínűleg többnyire a Fordot jelenti, ami azért köztudott, hogy Németországban is fejlesztés szegről végről németnek is tartják a vásárló.
Mégis, hogyha a kontinensek szerinti lebontást nézzük, akkor a százalékos arányok miként alakulnak?
Kontinensek szerint Európa áll az élen 63,4%-kal, Európát Ázsia követi 26%-kal, és a harmadik helyen Észak-Amerika áll 10,6%-kal.
És hogyha a kínálati elosztást nézzük küldő országonként, akkor itt milyen rangsort figyelhető meg? Már egyet-kettőt kiemeltünk, de nézzük a teljes sorrendet.
Ahogy már említettem, az első hármat Németország, Japán és az Egyesült Államok, utána pedig a negyedik helyen Franciaország következik, majd az ötödik helyen Dél-Korea, hatodik helyen Csehország, a hetedik helyen pedig Olaszország. A legnépszerűbb márkák meg a legismertebb márkák ezekből az országokból származnak.
Ugyanakkor új ország lehet a listán Kína, egyelőre nagyon minimális részarányjal, 0,2%-os részarányjal jelent meg a használt autópiacon Kína 2023-ban, illetve 2024-ben is. Itt konkrétan miről van szó? Az e-autók jelentek meg, a kínai e-autók, elektromos autók jelentek meg a használt autópiacon?
Az elektromos autók is. Többnyire akad azért egy-két belső égésű motoros is. Ugye a kínai automárkák még nagyon újak az országban, úgyhogy itt majd a jövőben lesz nagyon érdekes figyelni évek múlva, vagy megkockáztatom, hogy mondjuk 10 év múlva, amikor már bőven lesz a használt autópiacon a kínai márkákból is, úgyhogy ezt nagyon izgalmas lesz figyelni. Egyelőre még nagyon kevés használt autó van a piacon, a használt piacon a kínaiak közül, és igen, valóban azok többnyire villanyautók.
Horváth Andrást, a használtautó.hu autópiaci szakértőjét hallották.